Urunk, magasztalunk és áldunk téged, köszönjük, hogy szent vagy, és mégis fogadod a bűnös embert, megtisztítod, megszenteled. Köszönöm, Uram, hogy ezt tetted velem, ezt akarod tenni ma is, és áldást akarsz adni, be akarsz tölteni. Segíts meg, Uram, hogy a te szemeiddel, a te szíveddel lássam és érezzem az eseményeket, és minden, ami engem ér, és azért imádkozunk, hogy adj áldást erre a délutánra, szóljál a te igéd által, és áldjál meg minden szolgálatod, hadd legyen nagy neved magasztalására. Amen. Olvassuk, kedves testvéreim, Isten igéjét a Mózes első könyvének 50. részéből. Mózes első könyvének 50. részéből fogjuk olvasni Isten igéjét a 15-től a rész végéig, a könyv végéig, a 26. verset is. Amint látták József bátyai, hogy az ő atyuk meghalt, ezt mondják vala. Hát, ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nékünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Üzenetet küldének azért Józsefhez mondván, a te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt mondván, így szóljatok Józsefhez, kérünk téged, bocsásd meg a te atyád fiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sír valamikor ezt mondták néki. Járulának pedig ő hozzá az ő testvérei is, és leborulának előtte is mondának, imé mi a te szolgáid vagyunk. József pedig mondta, ne féljetek, avagy Isten gyanánt vagyok én. Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek, eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket, és megvigasztalá őket és szívükre beszéle. József pedig Egyiptomban lakozék, mind ő, mint az ő atyának háznépe. És éle József 110 esztendeig, és látá József Efraimtól harmad ízen való fiat, Manassé fiának, Mákírnak is született József térdén gyermekei. És mondta József az ő testvéreinek, én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket, és felvisz titeket a földről arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És megesketé József Izrael fiait mondván, mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én tetemeimet magatokkal. És meghalt József 110 esztendős korában, és bebalsamozták, és koporsóba tették Egyiptomban. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit. Jó nekünk Isten házába, és az Úr vigasztalni vagy bátorítani akar bennünket, fogadjuk el Istentől ezeket a bátorításokat. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és akkor egy kicsit rendhagyó módon most az ige hirdetés lesz előbb, és utána lesznek a szolgálatok és a bizonyságtevések. Ma este Krasznán kell szolgáljak a cigány gyülekezetbe, 8 órai kezdettel, az Ákosi testvéreket csoportjával fogunk oda elmenni. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak érettünk, és kívánok a testvéreknek sok áldást. Énekkart kérjük!
Célja volt rég földi
hónapokon keresztül tanulmányoztuk József élettörténetét. Most ennek a záró szavaira, igére jutottunk. Mózes első könyve, utolsó versei. A József halálával kapcsolatosan szólnak ezek az igék, de a halála előtt ő egy nagy-nagy szeretetteljes gesztus tesz, amikor megbocsát testvéreinek, már ezt láthatjuk ebben az igében. Szeretném kérdezni, hogy most bocsátott meg a testvéreinek, vagy mikor bocsátott meg József a testvéreinek? Nem is haragudott. Jó. Más valaki? Fokozatosan munkálta benne az Úr. Más valaki? Amikor legelőször meglátta őket.
Talán már a börtönbe,
amikor felfedte magát. Igen, amikor látta és felfedte magát ő előttük. Sok hozzá gondolat van. Szerintem mindegyik igaz, mert nem írja pontosan az ige ezt. De hogy benne megbocsátó lelkület volt, ez biztos. Ez biztos. Mert ő megtehette volna ugye az ő hatalmától fogva, hogy amikor látta őket először, ők jöttek oda, és mondta, hogy kémek vagytok, és bezárlak titeket, már akkor megtehette volna, ha lett volna harag a szívében, hogy teljes mértékben ezeket az embereket elintézi. Megöli, bosszút áll rajtuk. Nem tette. Segített nekik. Formált rajtuk az Úr sokat. Testvéreim, az a téma, ami előttünk van, hogy le kell zárni a múltat. Megbocsátással. Sokan elfelejtéssel akarják, és a megbocsátás nem egy olyan amnézia, amikor elfelejtek mindent, és kikapcsolódik az agyam, és soha az égvilágon semmire nem emlékszem. Nem ez a megbocsátás. Hanem az, hogy vannak fájó emlékek, vagy elő-elő jönnek bizonyos múltbeli gondolatok, de én nem a bosszú gondolatait és cselekedeteit forralom és gondolom, hanem csak is azt akarom, hogy azoknak az embereknek jó legyen, és én pedig Isten akarata szerint cselekedjem. És hogyha nem ezzel a hozzáállással zárom le a múltat, akkor mindig baj lesz, mindig gond lesz. Hát beszéljünk egy kicsit a múltról, utána majd erről a lezárásról, és végül pedig a megbocsátásról. Testvéreim, a József testvéreinek a múltja, mondhatnánk, hogy elég csúnya, titkolóztak erről. Nem tudom, nem írja az ige, hogy mikor mondták meg az apjuknak. Itt azzal állnak elő, hogy az ő apjuk ezt és ezt mondta. De nem írja az ige, hogy ők az apjuknak elmondták volna, hogy ők milyen dolgot tettek. Az az ember, amelyik nem zárja le a múltat, annak mindig elő-elő jönnek bizonyos dolgok a múltból. Visszaszáll, olyan az, mint a rémálom, olyan az, mint a lidércnyomás, valami rossz emlék, valami kellemetlen dolog az embernek az életébe, és ez nem hagyja nyugodni egyáltalán. Lehetne mondani, hogy a 20 év, vagy a több, mint 20 év, amikor József úgymond el volt tűnve, ahogy ők mondták, hogy egyikünk nincs, ezek az emberek állandó lelkiismeret furdalásba és ilyenféleképpen békétlenségben voltak. Ez jellemző azokra az emberekre, akik nem zárták le a múltat, akik vétkeztek, ha csak egyszer is vétkeztek, és nem rendezték ezt az egy vétket, de ki az az ember, aki csak egyszer vétkezik, de ha nem rendezi az ember ezt, akkor mindig előjön ez. És azt szeretném kiemelni, testvéreim, még legfontosabban innen ebből az igéből, hogy ugye József fogadja és bemutatja az ő szeretetét akkor, amikor megmutatkozik, elhozza őket Egyiptomba, vagy eljönnek ők Egyiptomba, és ott 17 évig úgymond látszólagosan békességben élnek, és 17 év után, amikor apjuk meghal, ezek az emberek akkor jönnek elő ezzel, amikor látták József bátyja, hogy atyuk meghalt, ezt mondta, hát ha gyűlölni fog minket. 17 év után ezek az emberek előjönnek ezzel a problémával. Miért? Mert ők igazából meg voltak kötözve, meg voltak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, megfosztottan éltek, nem volt békességük és nem volt boldogságuk. És talán a lényeges eleme ennek az életmódnak az, hogy ők soha nem mentek József elébe úgy igazából, hogy ők is sírjanak, hogy ők is ismerjék be József előtt azt a rosszat, amit csináltak. Elelejtik itt ott ezeket a dolgokat, de amikor látják Józsefnek a nagy lelkűségét, a szeretetét, akkor ők így maradnak ezzel. Hát igazából, testvéreim, a múlt akkor kísért, és akkor jön elő azokkal a bűnökkel, meg sötét dolgokkal, amikor az ember nem vette ezt a bátorságot, ezt a kényes dolgot, nem ment oda az emberekhez, és nem mondta meg, kérlek, kérünk, bocsáss meg, ezt rosszul tettem. Ebben az esetben nem helyesen jártam el. És hogyha az ember ezt nem csinálja, akkor imádkozhat, mert Isten nem hallgatja meg. Mert nem rendezte még az ember az életét. És ő sincs békességben, és nagyon sok ember így él ezzel. Vétkezett, felejtsük el, ne foglalkozzunk vele, majd máskor visszatérünk erre, majd lesz valahogy, csak jobb lesz, tehát nem lehet rosszabb, és mindenféle dolgot mondanak az emberek, de igazából a múltból előjönnek mély sebek, fájdalmak, rendezetlen dolgok, bűnök, amelyek felfel kiáltanak, mint a hétfejű sárkány, és le lehet győzni ezeket. Le lehet győzni. Nem kell a hívő ember, és egyetlen egy ember se úgy éljen, mint ezek az emberek, hogy állandóan ebben a rettegésben legyenek. De hogy lehet lezárni egy ilyen gonosz múltat? Le lehet egyáltalán zárni? Minden bizonnyal Istennél van lehetőség, de hogy lehet lezárni? Vannak rossz megoldások is. Például, ahogy ezek a testvérek jöttek egy közvetítő által. Figyeltétek, hogy azt olvastuk az igében, hogy üzenetet küldtek azért Józsefhez. Egy levél, egy közvetítő, nem mertek, most sem mernek oda menni. Ők. Menj, beszélj te. Ó, József, bocsáss meg. De nem ők kérik, hanem küldik a másikat. Hát, te jó barát vagy, rendezd el nekem, jár közbe, puhítsd meg a szívét, szólj egy jó szót. És ez egy rossz megoldás. Ez egy nagyon rossz megoldás, mert igazából úgy se lehet elkerülni azt, hogy az ember szembesüljön a saját vétkével, és ő maga álljon oda és kérje a bocsánatot. Ez nem jó. Az se jó, hogy az ember félreteszi. Na, ezzel többet nem kell foglalkozni. Ha az ember vétkezett, nem lehet így félretenni ezeket a vétkeket. Igazából nem így zárul ez le. Kész, többet erről nem beszélünk, ráparancsolok mindenkinek, hogy ilyen beszédről, meg erről a témáról ne legyen szó. Így nem lehet lezárni valamit, mert ezek a dolgok előjönnek. Ez olyan, mint amikor valami bűzlik. Hát ne foglalkozzunk vele, nem láttam. Igen, de olyan rossz az illat, mi történik, bűz van. Na, ez történik az embernek az életében, amikor nem rendezte, amikor nem zárta le. És vannak, akik így akarják ezt rendezni, de igazából nem jó ez így, nem helyes ez így. Tulajdonképpen meg kell bocsátani, és el kell fogadni a bocsánatot. Teljes mértékben fel kell szabadulni. És arra akarok még kitérni itt a lezárás területén, testvéreim, hogy nagyon sok keresztény hívő ember van, aki nem zárt le bizonyos területeket a múltjából. És még mindig elő-elő jönnek, hogy honnan látszik, hogy előjön a múlt, az, hogy mindenféle feltételezések és kétségek vannak a szívében. Mint ahogy ezek a testvérei azt mondja, hát ha gyűlölni fog minket. Hát mi kételkedünk benne. Mi nem tudjuk biztosan. Mi feltételezzük, hogy ő még gyűlölni is képes. Nem láttuk eddig, látták eddig Józsefnél ezt? Hát szigorral már bánt velük, de szeretettel is. De ezek a feltételezések, ezek a kétségek, amikor felfel jönnek, amikor előjönnek az emberek, meg kell álljon egy kicsit, hogy hogy is vagyok én az Úrral való kapcsolatomban. Elrendeztem? Mert az az ember, amelyik elrendezte a múltját és a bűneit, az Úr megbocsátotta, és egymásnak is meg tudtunk bocsátani, az az ember szabad. Persze, hogy vannak emlékek, de azt mondom, én nem úgy mondom, hogy hát ha. Hát tényleg? Megbocsátott vajon? Hanem azt mondom mindjárt azzal a szívemnek a meggyőződésével, hogy biztos, meg vagyok győződve. Sem halál, sem élet nem szakít el, nem szakadok el az Isten szerelmétől, ami vagyon az Úr Jézus Krisztusban. Erre kell törekedni. És ha felfel jönnek ilyen régi dolgok, akkor vizsgáljam meg magamat, rendeztem azt, ahogy kell az Úr szerint. Mert ha nem, akkor nézzétek meg, testvérem, nagyon sok keresztény ember úgy van, mint ezek a testvérek, a József testvérei, hogy embereknek és szokásoknak a szolgái. Nem élnek egy szabad életet. Nem tudnak egy szabad életet élni. Bujkálnak, meghunyászkodnak, hát ha, vajon... És igazából nem tudnak kiteljesedni, pedig József tágas területet adott nekik, nagyon szép vidéket a Gósen vidékén és a Gósen földjén. A fáraó is jó indulattal volt felők, és ők mégis meg vannak kötözve a szívükben, mert akkor régen, majdnem 40 évvel ezelőtt elkövettek valamilyen vétket és bűnt. És nem tudnak szabadon élni, és nagyon sokszor így van ez, hogy emberekhez megyünk, szaladunk emberekhez, szokásokat veszünk át, megyünk dolgozni, meg sok mindent tesz az ember, de nem él igazán az Isten számára. És nézzétek meg, ezek az emberek leborulnak József előtt, és mindjárt ezzel jönnek, járultak ő hozzá, a testvérei leborultak előtte, és mondának, imé miatt és szolgáid vagyunk, és József sírt. Miért sír József? Sírt akkor, amikor örömében sírt, amikor találkozott a testvéreivel. Most is örömében sír? Nem. Most József szomorú. Szomorúságából sír. Ebben a két esetben látjuk a József életében, hogy ő sír. Sír akkor, amikor a szeretetét nyilvánítja ki a testvérei felé, amikor a nyakukba borul, vagy azt mondja, hogy gyertek közelebb hozzám, és most sír, amikor szomorú azért, hogy ezek a testvérei milyenféle emberek. Hogy nem állnak jól lelkileg, hogy nézd meg, hogy mennek dolgozni a fáraó háztartásában, és ott az adminisztrációban, ami van, de ezek az emberek Isten előtt nem szabadok. Ezek leborulnak előttem, és nézzétek, József nem mondja azt, na, megmondtam én ezelőtt 40 évvel, hogy ez fog lenni. Nem akartátok elhinni, és nem mondja ezt, mert benne megbocsátás van, de ezekben az emberekben ilyen szolga lelkület van, nem tudnak fölszabadulni. Persze, testvérem, hogy Istennek kell szolgáljunk. Istennek kell szolgáljunk, Isten előtt meg kell alászkodjunk. De emberek előtt, szokások, rendszerek előtt nem ezek irányítanak bennünket. Az Isten vezet bennünket, de ezek a Józsefnek a testvérei nem voltak szabad emberek. Ők emberektől fügtek, és ez azt is mutatja, testvéreim, hogy ezek az emberek úgy gondolkodtak, hogy az ő sorsuk, az ő életük, testvérük Józsefnek a kezében van. Őtől függ az életünk, és hát most megtanuljuk mi hajbókolni is előtte, vagy bármit, csak segítsen nekünk, hát ne csináljon már bajt nekünk. Mert ezeknek az embereknek nem olyan gondolkodásuk van, mint a József gondolkodása. Hát nézzétek Józsefnek milyen gondolkodása van. József azt mondta, ne féljetek, hát Isten gyanánt vagyok én. De miért borultok le előtte, mert én az, aki tudok segíteni? Az Istent féljétek, én is az Istent félem. Ti gonosz gondoltatok én ellenem, de az Isten azt jóra gondolta fordítani. Józsefnek ez volt az életének a motorja. Ezek az emberek pedig azt mondták, most szaladunk ide ez az emberhez, most megyünk, veszünk egy kis gabonát, élünk még egy kicsit, boldogulunk valahogy, eszünk, dolgozunk, éljük a család élet, aztán majd lesz valahogy. És várták a szolgáltatást József részéről, és a gondolkodásuk olyan volt, hogy hát majd segít József, vagy ki tudja, hogy is lesz. Reszkedtek, mert ez történik, az az ember, aki ilyen rossz állapotban van, az az ember fél, nem kezdeményez, nincs ereje, retteg, izgul, nem tudja, hogy mi lesz a holnap. És József azt mondja nekik, ne féljetek. Ne féljetek. De ezek az emberek rosszul álltak lelkileg, mert nem zárták le a múltat. Le kell zárni. Le kell zárni. Istenhez kell közeledni, Istennek kell szolgálni, nem embereknek és rendszerekben kell gondolkodjunk. Hát itt van előttem ez a rendszer, a munkahelyi rendszer, mondjuk az látszik, ott mindenki tudja, hogy dolgozok meg, hogy forgolodok, abba be kell illeszkedni. De nem ez visz engem előrébb az emberek előtt, hanem az Istenbe vetett hitem, az a gondolkodás, hogy az Isten segít nekem. Vagy az egyházi, vagy a vallási struktúrák, nem ezek a dolgok, hát én megszokom, megyek, csinálom ezt, amit látnak az emberek, és akkor előre jutok ezen a területen. Nem ezek az emberi ilyen igyekezetek segítenek bennünket, hanem az Isten segít bennünket. Az Isten, ő áld meg bennünket, és ad erőt nekünk, hogy előre kerüljünk, hogy felszabaduljunk, hogy szolgáljunk, hogy örömmel imádkozzunk, hálaadással énekeljünk, felszabadultan tegyünk bizonyságot, és örömmel menjünk az Úr házába, mert olyan sokszor nincsen ez az embernek az életében, mert nem zárta le a múltat, és csak ezekben az emberi kapcsolatokban és szertartásokban, a külsőségekben keres. Ilyenek voltak a Józsefnek a testvérei, és szenvedtek. És kétségek között voltak, és nem voltak felszabadulva. Le kell zárni, bocsánatot kell kérni, és el kell fogadni a megbocsátást. Ez a megoldás. Így lehet lezárni a múltat. A múltat lezáró megbocsátás. Vagy megtörtént ez már az életedben? Vagy félsz, nehogy meglásson valaki a munkahelyről, hogy meglásson valaki a gyülekezetből? Hát az az ember, aki az Úrral jó kapcsolatban van, meg rendezett élete van, az az ember úgy él, hogy Isten látja az ő életét. Nem él másképp otthon az utcán, meg a gyülekezetben másképp. Nem beszél másképp otthon, és egészen másképp a munkahelyen, vagy más emberekkel. Hanem ugyanúgy teszi ezeket a dolgokat. Mert ő tudja, hogy az Isten az, aki vezeti az életét. Az Isten előtt kell meghajolni, az Isten megbocsátását kell elfogadni. És olyan sokan csak úgy színészkedve, csak úgy valamit betanulva az emberek előtt is kérnek valamit, de az életük, a szívük nem szabad. József megbocsát, a testvérei elfogadják a megbocsátást. Megtörtént ez a te életedbe? És akkor ezzel akarom befejezni, testvéreim, ezzel a megbocsátással, mert a József megbocsátott. Benne ott volt ez a megbocsátó lelkület állandóan az életében. Mindig. Hogy lehet ott az én életemben? Hogy szabadulhatok fel arra, hogy akármilyen dolgokat csinálnak az emberek, még ha megfognak és börtönbe zárnak, lejáratnak, akkor is én fel vagyok szabadulva, a börtönbe is szabad vagyok. A rossz körülményekbe is jót tudok tenni. Na, ilyen az Isten, de én hogy tudok ilyen lenni? Hát, nagyon egyszerűen, testvéreim, 2-3 gondolat, megértő gondolkodással. Ne úgy gondolkodjak én, hogy hát most nekem járna az, hogy csúnyán beszéljek a testvéreimmel. Rosszat tettek, megérdemlik. Én jót tettem, én jobb vagyok, mint ők. És jár nekem, kijár nekem, megérdemlem én a jó, hogy valami rosszat is szóljak ezeknek a rosszaknak, és ők is megérdemlik ezt. És ezekben a kategóriákban is ilyenféleképpen gondolkoznak a világnak a fiai. Mindenki a világban így gondolkodik. Nekem jár a dicséret, én jót tettem, és lehet, hogy emberileg jót tesz az ember. De a szíve, a szívének az indulatai gonoszak. és ezért inkább úgy kell gondolkodjak, ahogy József gondolkodott. Ti azt mondja, gonosz gondoltatok én ellenem, de az Isten jóra gondolta fordítani, és József ezen kezdett el gondolkodni állandóan, hogy az ő testvéreit mentse. Nem megterhelje, nem elítélje, nem bezárja, ha be is zárom, csak azért, hogy jöjjön rá a bűnére, a vétkére, hát ha beismeri, és onnan kijön, megbánja. Egy szót is elejt arról, hogy milyen rosszat tettünk. És nagyon örült József, amikor ezek megtörténtek. És ő így gondolkodott állandóan a börtönben is, szabadon is, a trónon is, mind ezen gondolkodott, hogy a testvéreinek hogy tudna segíteni. Nem az, hogy hogy állhatna bosszút. És a testvérei úgy gondolták, hogy József úgy gondolkodik, mint mindenki. Úgy érez, mint mindenki más. Ő csak azért most nem gyűlöl minket, mert apánk él. És annyira szereti és kedveli az apát, hogy minket se sújt. De hogyha apa meghalt, akkor most baj lesz, most újra le kell rendezni a dolgokat. És József sír. Mert az ő gondolatai nem változtak. Testvérem, ez a megértő gondolkodás, ez a szeretetteljes gondolkodás. Megértem, hogy bennem is vannak vétkek és bűnök, és én is megérdemelném a csapkodást és az ítéletet. Megérdemlém. Még akkor is, ha jót tettem. De bűnös vagyok. És hogyha én ilyen vagyok, akkor más ember is ilyen. És ha én valakinek jót akarok, akkor ilyen gondolataim és ilyen érzéseim legyenek, és lesznek iránta. Megérdemelni ezt a büntetést, vagy a bosszúállást, vagy a gyűlöletet. De én nem ezt adom az ő számára. Én magamnak se ezt akarom. Én menteni akarom őt, én segíteni akarom őt. Na ez a gondolkodás, testvéreim. Ez a helyes hozzáállás. És így legyen ez, még a nyoma se legyen ennek a kételkedésnek, vagy ilyenféle feltételezéseknek, hanem legyen ez a gondolkodás, és ez az érzület áradjon embertársaink felé. Tudjátok, az az ember, aki mindig úgy gondolkodik, hogy én jót tettem, és ő rosszat, az az ember a törvény szerint gondolkodik. Hogy veszi a törvényt, akár a köztünk levő illemszabály törvényeket, mi ez köszönt, ez nem köszönt, ez jó, ez rossz. Így ítéljük, ez jó szakember, ez csapnivaló, tehát ez jó, ez rossz. És akár az erkölcsi törvény szerint vesszük a dolgokat, és mindig így mennek ezek a gondolkodási kategóriák, és úgy gondoljuk, hogy ez Isten felé is így kell. Ez az ember megy a templomba, a másik nem megy a templomba. Ez jó ember, aki megy a templomba, a másik rossz ember, aki nem megy a templomba. Mert mi úgy gondolkodunk, ahogy a többiek, meg mindenki, de Isten, kedves testvérei, nem ezek szerint gondolkodik. Isten nem a törvényes gondolatok szerint van, bár ő a törvényadó, és ő így gondolkodik, mert szent Isten, de az Isten kegyelmi módszerrel foglalkozik velünk. Nem azt adja, amit megérdemelünk. És József ezt vette át. És az az ember, aki akar bocsánatot kapni, felszabadulni, vagy aki meg akar másoknak bocsátani, ezzel a kegyelmi gondolkodással kell legyen. Én megérdemeltem volna a halált, hogy engem sújtson az Isten ítélete, de az Úr Jézus elvállalta érettem, és ő kegyelemmel közeledik felém. Nem arról beszélek itt, hogy most elcsűrjük, csavarjuk az Isten kegyelmét, vagy hogy olyan olcsó kegyelmet hirdessünk, nem erről van szó, de az Isten szíve telve van kegyelemmel, jó indulattal, megértéssel, ilyen gondolatokkal, amely az ember üdvére van. Az Isten hosszan tűr. Azt akarja, hogy az ember megtérjen. Az Isten szeretet, úgy szerette Isten a világot, a jó pásztor életét adja az ő juhaiért. Annyi ilyen hozzáállás van, testvéreim, és Józsefben, és a felszabadult, boldog hívő emberben ilyen gondolatok vannak. Igen, ő vétkezett, de szegény. Vajon miért tette ezt? Meg tudom én ezt érteni? Közeledjek csak oda hozzá. Hallgassam csak meg. Mint az a szülő, amely utazott a 10 éves, 12-14 éves gyerekével a vonaton, és a gyerek, ahogy elindult a vonat, szinte mindenre felkiáltott, hogy né, ott egy madár, ott egy fa. És állandóan bámult a gyermek az ablakon, és akik már ott ültek, már egy kicsit úgy nézték, hogy valami nincs baj, nincs rendben, valami baj van. Aztán az egyik megmerte mondani az édesapának, hogy édesapa, azt hiszem, hogy ilyen felnőtt gyerek, ilyen gyerekies dolgokon nevet, hát el kéne menni egy pszichológus, egy pszichiáter, ez valami baj van. Az édesapa elkezdett sírni. Kedves asszonyom, azt mondja, a gyermekem eddig vak volt. Semmit nem látott. Most jövünk a kórházba, megyünk haza. A gyermek, amit meglát, mindennek nagyon örül, mert eddig soha nem látta, csak hallomásból ezeket a dolgokat. Úgy megszégyelték magukat ezek az emberek. Vajon át tudom-e gondolni a másik ember gondolataival, érzéseivel, körülményeivel azokat a dolgokat? Hogy nem azt jelenti, hogy egyet értsek a rosszal, de hogy szeressem a bűnöst, és legyek kész megbocsátani. Kell ez a megértő gondolkodás, ami a szeretet. A másik, a megbocsátáshoz kell az alázat, a szelídség. A gőgös és büszke ember az azt mondja, nekem jár. Nekem most már ki jár a hódolat? Jól tették a testvéreim, hogy leborultak előtte. Így kell. Még az Isten is megmondta nekem már majdnem 40 évvel ezelőtt, hogy ez így lesz. Hát így lesz. És ez az ember nem így teszi ezt. Egyáltalán szóba se hozza ezt. Nem követelőzik ezzel kapcsolatosan. Szelíd és alázatos. Magának nem gyűjt ilyen érdemeket, meg ilyen dolgokat. Ő azt mondja, hát Isten vagyok én. Igen, ti gonosz gondoltatok, de az Isten jóra gondolta fordítani. És így cselekedte az Isten, hogy sok nép életét megtartsa. Mostanak okáért ne féljetek, eltartalak én titeket, és úgy, ahogy olvastuk, megvigasztalta őket, és szívükre beszélt. Kedves testvéreim, milyen szép ez a hozzáállás. Hogy nem kérem ki magamnak. Nem azt mondom, hogy hát én már annyit imádkoztam, hogy nekem ez már jár. Én már annyit szolgáltam, hogy tessék ezt nekem most már megcsinálni, úgy, ahogy én kimondom, úgy, ahogy én akarom. Már annyi éve hívő vagyok, itt vagyok az elsők között, az alapítók között, vagy ki tudja, milyen érdemeket akarok magamnak szerezni. Ha az ilyen érdemek szerzése, az ilyen kitüntetések, magam szívem falára aggatása, ez igazából lehúz. És ez megakadályozza a megbocsátó lelkület kiáradását. Az imádságot akadályozza meg. Megkötözi a lelkemet. Az Úr Jézus azt mondta, tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok. Nem az érdem, nem a rang, nem az előrejutás, az emberek elismerése, hanem megalázkodok az Istenet. Én is olyan hozzád hasonló természetű ember vagyok. Nem követelünk, megelégedünk, szolgálunk, szeretünk, segítünk, ha ilyen lelkület lesz, akkor kiáradhat. Csak akkor áradhat ki a megbocsátás. Az a kis, szelíd, gyönyörű, szép virág, akár a hóvirág, vagy akármelyik, amely olyan szép, olyan könnyen rá lehet taposni. És nem vág vissza, és nem szól vissza, ha tudna, mit mondana vajon. Kedves, szelíd, gyönyörködünk benne. Na, ilyen kell legyen a hívő embernek az élete. Kicsi, lehajtott fejű, úgy gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik rólunk. Nincs érdemem. Nem érdemlem meg. Könyörülj rajta. Én is közeledni akarok hozzád. Van-e bennem ez a lelkület? És befejezem azzal, testvéreim, hogy a szolgálat lelkülete ott kell legyen bennem. Hát a megbocsátás, testvére, ez nem csak egy tolvonás, hogy aláírom, kész, megbocsátó, jó, hogy elosztottuk a vagyon, kész, kata, nem is tárgyalunk többet. Ez nem ennyi. Az nem csak annyi, hogy na, megbocsátasz. Persze. Nem ez. Nézzétek meg, ahogy József teszi azt, hogy ne féljetek, eltartalak én titeket, és a ti gyermekeiteket itt Egyiptomban. És ezt tette eddig is. József eddig Egyiptomban lakott, mind ő, mint az ő atyának háza népe. Amit mond, azt cselekszi. Igazából a 21-es és a 22-es vers között azt mondják a Biblia kutatók, hogy legalább 50 év eltelt. 45-50 év. És ez az ember, amit kimond, ez olyan lelkülettel van. Most segíteni akarok a testvéreimnek, szolgálni akarok feléjük. Nem csak arról szól, hogy szeretem őket és megértem őket. Nem csak arról van szó, hogy megalázkodunk és alázatosan éljük az életünket, hanem segítünk egymásnak. És ezt tapasztalták ezek az emberek. És József fejlődik. És nézzétek meg, testvéreim, hogy az az ember, amelyik ilyen lelkülettel tud lenni, az az ember tud fejlődni és mások javára élni. József 110 esztendős koráig élt, és olyan reményteljes, annyira hittelteljes, azt mondja, én meghalok, de az Isten meglátogat titeket, és felvisz titeket a földről arra a földre, amit ígért, esküvel ígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Telve hittel! Hol vannak a testvérei, akik ilyen látással, ilyen hittel, ilyen szolgáló készséggel vannak? Ezek az emberek évtizedeken keresztül csak éppen a földet nézték, és talán lehet, hogy megmenekülünk, ki tudja, félek, rettegek, kapok egy kis gabonát, állandóan csak ilyen koldusként éltek. Nem úgy éltek, mint az Isten fiai, és nézzétek meg, József fel van szabadulva a hit embere, látja láthatatlant. És említettem már, hogy akkor, már ezelőtt is, hogy akkor, amikor József azt kéri, hogy koporsóba tegyék, és majd vigyék vissza arra a földre, amelyet Isten ígért, tulajdonképpen egy egészen másképpen tette, mint az egyiptomiak. Ugye ők piramist építettek, József koporsóba volt ott téve. És mikor egyiptomiak nézték a József koporsóját, mind azt mondták, az egy olyan ember, aki másképpen élt, mint mi. És van itt egy nép közöttünk, a héberek, a Mózes második könyve kezdődik ezzel, hogy a héberek, ez már gúnynév, csúfnév volt. Mert az Isten ott tartotta ezt a népcsoportot és ezt az embert, még a teteme is, még a koporsója is beszélt, mert ez az ember szabad volt szolgálni mások felé. Segíteni akart. Eltartalak titeket, meg még sok nép életét megtartsa az Isten rajtam keresztül. Van-e ez a gondolkodás bennem, hogy én kész vagyok segíteni testvéremnek, barátomnak, fele barátomnak, nem csak szóval, hanem cselekedettel is. Nem csak azért, mert látnak az emberek, hanem úgy a szívem mélyéről, hogy lássa az Isten, hogy lássa azt, hogy milyen igyekezet van benne. De ez az igazi megbocsátás, testvéreim. És az igazi megbocsátás felszabadulást ad, örömöt és boldogságot. Kívánom, hogy ezekben legyen részünk. A múlt az ne kísértsen, az ne egy rossz emlék legyen, hanem egy felszabadító, örömteli gondolat legyen az, és szolgáljunk egymásnak az Úr dicsőségére. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük. Yeah.
dicsőség mind örökké.
Kérjük az énekar szolgálatát, és az énekar szolgálata után pedig Kovács Csongor szolgál.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, jó itthon lenni, és el szeretném mondani azt, ami az elmúlt héten foglalkoztatott engem. Körülbelül januárban meglátogatott minket Budapestről egy keresztény színművész rendező, és feliratkoztunk egy drámára, amit előadtunk a múlt héten, ez volt a Márk dráma. Konkrétan arról van szó, hogy a teljes evangéliumot előadtuk, és ezt megelőzte egy 6 hetes felkészülés az evangéliumból, fel volt osztva 6 részre, és naponként tanulmányoztuk így az evangéliumot. Mikor nekiálltam a tanulmányozásnak, akkor azt mondtam, hogy nem feltétlen az evangéliumot vagy a történeteket akarom áttanulmányozni, megtanulni, hanem azokat a dolgokat, amiket megértettem belőle. Így noteszt ragadtam, és kijegyzeteltem azokat a dolgokat, amik megragadtak, foglalkoztattak. És ahogy haladtam az evangélium tanulmányozásával, eljutottam egy érdekes részhez, egy érdekes pontra. Jézus, mikor harmadjára hozza szóba a kenyeret a csónakban, és inti a tanítványokat a farizeusok kovászától, akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy milyen felelőtlenül is bután viselkedtek a tanítványok. Hát annyi csodát láttak, annyiszor látták, hogy Jézus csodákat tesz. 2-szer is tapasztalták, hogy megsokasította a kenyeret, és még utána is kételkedve álltak hozzá. És akkor ezt mondta nekik, mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszítik észre, és nem értitek? Mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem látok? Fületek van, és mégsem hallottok? És utána megfedett a jó atya, mert rájöttem arra, hogy mennyire könnyen lehet azonosulni a tanítványi szereppel, és mennyire könnyen lehet azonosulni ezzel a dologgal, hogy egyik csodából átvezet a másik csodába, kezdve onnan, hogy megtértem, vagy talán még megtérésem előtt is tapasztaltam csodákat, és mégis amikor egy próbatételbe kerülök, egy kísértés jön az életembe, akkor milyen könnyen elfeledem azokat a dolgokat, amiket átéltem Istennel. Ahogy közeledtek a felkészülődések a drámára, három napon keresztül intenzíven gyakoroltunk, és igazából ennyi időnk volt a felkészülésre, és a harmadik rész az volt úgymond a legütősebb a csapat számára. Kicsit átértékelődtek bennem dolgok, kicsit átértékelődött bennem az, hogy Jézus meghalt értünk, és hogy az én bűneim voltak azok, amik odaszegezték. A szerepben ugye egy tanítványnak a szerepét kellett játszam, Jakabot, ami az utolsó pár percre felcserélődött, mert egy katona kellett legyek, aki felszegezte Jézust a fára. És annyira erős átélés volt, és annyira átértékelődött bennem az, hogy igen, az én bűneim voltak. Az én bűneim voltak azok, amik odaszegezték Jézust. És húsvétra készülődünk, jövő vasárnap már virágvasárnap, és pénteken az énekórán Dávid kérte, hogy az egyik éneket, ami húsvétra gyakoroltunk, próbáljuk átéléssel énekelni, úgy, mint akik ezt megtapasztaltuk. Akkor, ha lett volna a lehetőségem, elmondtam volna ezt a megtapasztalást, mert igazából, ahogy énekeltem az éneket, utána már csak a könnyeimmel tudtam küszködni. És kívánom ezt a testvérek számára is, hogy miközben készülődünk a húsvétra, miközben nekiállunk a nagy takarításnak, a sütésnek, főzésnek és különböző rendezkedéseknek, ugyanígy álljunk neki a szívünk kitakarításának is, és ugyanúgy gondolkozzunk el azon, hogy milyen áldozat is az, amit a jó atya hozott értünk. Amen.
Kérjük most a zenekar szolgálatát, és a zenekar szolgálata után Kis Ábel fog szolgálni.
Az utóbbi tini órákon Jakab levelét tanulmányoztuk, és azon belül különböző témákat beszéltünk ki. Az egyik ilyen téma volt a nyelvünk és a beszédünk tisztasága. Ezen belül a tanítók elmondtak egy példát, tehát ha például csúnyán beszélünk, akár feszült helyzetekbe is, akkor azt nem foghatjuk arra, hogy véletlenül kicsúszott, vagy véletlenül mondtam, hanem ez a csúnya beszéd a mi lelkünk állapotát tükrözi. Ezzel a témával találtam egy verset, és ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Egyetlen rossz szó. A beszéd felelősség, a szónak súlya, és kiszámíthatatlan következménye van. Ezért hát egyetlen rossz szó se jöjjön ki a szánkon. Egy sem, de meg lehet ezt tenni vajon? Hisz akkor a szánkra lakatot kell szerelni, és nyelvünkre némasági fogadalmat helyezni. Ó, dehogy is! Nem azért adta Isten a nyelvet. Beszéljünk, szükség van ma a szóra, de csak arra, amely igaz, kedves, tiszta. Egyetlen rossz szó is lehet halálosabb. Az ítélkezéstől is kilendül a mérleg. A simulékony, mázas szó is nagyon veszélyes. Szükségünk van egy megújult szívre, hogy gondolkozásunk legyen Istentől vezetve. Uram, új forrást, új lelket kérek, hogy sóval fűszerezett legyen minden szavam. Köszönöm, hogy imán meghallgattad. Amen.
megváltóról énekeltünk, aki hív magához, akivel kell rendezni a múltat, aki által lehet rendezni a múltat. Hát megfordultam a szolgálatom, lett volna a bevezető rész, most a befejező része lett. Szóval egy kicsit kell változtassak rajta, tehát egy bekezdő szolgálatot nem lehet befejezőnek elmondani, de ugyanaval a gondolattal, amit az ibigéből kaptam, és befejezőképpen arra szeretnék mindenkit kérni, hogy hát tekintsen a múltjára. Hogy van elrendezve? Az még kegyelem, hogy a múltat tudod rendezni. Nem szívesen szeretjük, ha szembesülünk a tettünkkel, ha az rossz dolog. Ha szembesülni kell vele. Egyszer kellett szembesüljek. Nagyon kínos volt. És azt mondta a mesterem, na most ne hazudj, Imre, mert hívő vagy. Nem volt ott olyan nagy dolog, de szégyeltem magam nagyon. Takargattam a munkatársaimat. Vagyis először én is azt mondtam, amit ők. És a mester tudta, hogy nem úgy van, ahogy ők mondták. És akkor hozzám fordult, és azt mondtam, hát igen, úgy van. És akkor megismételt a kérdést. Mondd el igazán, mert hívő vagy. És annyira bántott, hogy a legelején miért nem mondtam el. Miért kellett én a többieket védjem. És úgy szégyeltem magamat a mesterem előtt, a Jóisten előtt, és sokáig zakatolt ez bennem, hogy megbuktam. Elbuktam. Fájt. Rendezni, elrendezni, lezárni egy múltat, csak a keresztnél lehet. A kereszthez kell jönni. Ugye, amikor megtérünk a Jóistenhez, hát a mi egész múltunkat odahozzuk. És az a legjobb, amikor ott a keresztnél mindent le tudunk tenni. Amikor nem hagyunk meg semmit. Amikor minden bűnt bevallunk, megbánunk, elhagyunk. Na, onnan lehet új életet kezdeni. Az le van zárva. Azt mondja arra Jóisten igéje, a Mikeás prófétánál, hogy a Jóisten nem emlékszik meg többé az ilyen bűnökről, amit bevallottál. Azt mondja, a tenger mélyébe veti. És nem emlékszik meg róla. Azt mondja a másik helyen az ige, olyan messze veti, mint amilyen napkelet napnyugattól van. Nem emlékszik meg róla. Ugye milyen csodálatos. Milyen jó így élni. Én két szeméről szeretnék beszélni, akinek hát a múltja, most nem a felolvasott igéből, én arra az igére gondoltam, amikor Dávid vétkezett. És tudjátok, Dávidnak nem volt nyugta, nem volt békessége, nem volt boldog, mert vétkezett, takargatta. Van egy nagyon szép ének, ami azt mondja, hogy ember szemétől bűneim eltakargathatom, de Isten elől nem lehet eltakargatni. Mert Isten lát a szívekbe, Isten mindent tud. És nem szabad rejtegetni a bűnt, nem szabad eltakargatni. És Dávid is próbálta. De mikor a proféta hozzáment, küldte az Úr a profétát, akkor Dávid szembesült. Jaj, de kínos helyzet lehetett. Ugye mennyire szégyelt. Először önérzetű volt, hát azt meg kell jól büntetni, aki ilyet tett, hogy annak a szegény embernek elvett a báránykáját. De amikor a proféta rámutatott, hát te vagy az az ember. Te cselekedted ezt. És Dávid a 32. Zsoltárban, amikor azt mondja, hogy boldog ember az, aki megvallotta az ő bűnét, akinek az Úr már bűnte nem tulajdonít, és lelkében nincs semmi teher, családság, megszabadult. De azt mondja, amíg ott volt a bűn, azt mondja, addig jajgattam, napestig való jajgatásban, szenvedésben volt részem. A múlt terhe, bűnei tönkre teszik a testet, egészségileg is, tönkre megy az ember. Sok dolgot olvastam már erről, hogy mennyi betegségnek a forrása, és mennyi betegségnek okoz az embernek a lelki állapot, ha nem jól kezelt lelki állapot. Mikor nincs békességben, embertársaival, önmagával, mikor ott van a szívében, a lelkében a bűn, a marcangolás, és ott van az, hogy hát azzal kell lefeküdjön, azzal kell fel, ha tud aludni. Nem minden esetben jól. Nincsen úgy, hogy lefekszem békességben, elalszom és jót pihenek. Nem. Az ilyennek nincsen meg ez a jó dolog az életében. Dávidnak se volt. Azért írja le, de azt mondja, boldog ember az, akinek az Úr már bűnt nem tulajdonít. Aki már elrendezte a múltját, akinek már az Úr megbocsájtott, aki kész volt erre, hogy rendezze. Hát ma délután lehet ezt még rendezni. Isten elé jönni. Vagy ha vétkeztél valaki ellen, azt mondja az ige, azt mondja azok, menj el, rendezd el vele. Rendezni. El kell rendezni. Miért? Hogy boldog légy. Hogy szabad légy. Azért, hogy ne terheljenek a bűnök. Azért, hogy élhess szabadon. A másik Péter esete. Úgy megfogott Péternek az Úr, mint tanítvány, amikor az Úr Jézus elmondja azt, hogy hát valaki majd közületek egy el fog engem árulni, és azt mondja, Péter, én nem, olyan nincs, hogy megtegyem azt. Péter fogadkozik. És tudjátok, alig telik el egy nap, és Péter megtagadja. És úgy olvassuk a Máté evangéliumában, hogy Péter, amikor megtagadta az Urat, és megemlékezett az Úr Jézus szaváról, akkor a Máté 26-ban azt olvassuk, a 75. versben is megemlékezik Péter a Jézus beszédéről, ki ezt mondta vala néki, mielőtt a kakasz szólna, háromszor megtagadsz engem, és kimenvén onnan keservesen séra. Nem kell hosszú idő elteljen, ahhoz, hogy keservesen meg tud bánni a bűnödet, a tettedet. Ugye hallottuk az igehirdetésben, hogy ezek a testvérek elég hosszú időn át cipelték az ő bűneiket. elég sokáig rejtegették, titkolóztak felőle. Nem is álmodtak arról, hogy majd nap félre fogjon, és egyszer még ott kell álljanak a testvérük előtt bűnbocsánatért. Nem volt könnyű nekik, de József megkönnyítette, mert nagyon szerette őket. Tudjátok, annak nagyon könnyű megbocsájtani, aki szeretettel van, irányod van. Hát még az ellenségnek is meg kell bocsájtani. Még arra is a hívőnek képes kell legyen. De József annyira szerette az ő testvéreit, hogy megelőlegezte. Annyi szeretettel, annyi törődéssel. Hallottuk, ezt már nem szeretném tovább inni, de ezek a testvérek le tudtak borulni előtte, és meg tudták bánni tetteiket, bűneiket sírva. Ezt tette Péter is. Hát mondom, Péternek az esete nagyon, nagyon ismerős, és tudjuk, hogy egy nagyon kevés idő telt el, miután megtagadta, de azonnal eszébe jutott. Miért? Azért, mert ott volt a szívében az ige. Testvéreim, amikor Isten igéje eszünkbe juttat, eszünkbe juttatja, amikor valamit meg kell bánni, akkor azt ne hanyagoljuk el. Akkor azt ne tereljük el, hogy hát majd máskor, most nem alkalmas, most hát lehet Péter is kereste az alkalmat, nem tudom, de az Úr Jézus megtalálta az alkalmat. Majd a feltámadás után, mikor ott vannak a Genezáret tavánál is, és ott haláztak, és az Úr Jézus ott van a parton, Péter nem vette észre, de az egyik tanítvány észrevette, és mondja, hogy ott van Jézus, Péter vetette magát a vízbe is. Sietett rendezni. Neki rendezni valója volt. Ő nem várta meg, hogy míg hozzák a hálót, mert tele volt, mert az Úr Jézus azt mondta, nem fogtatok semmit, vessitek a másik oldalra. Ő belevetette magát a tengerbe, és úszott ki, és hamar találkozom, hogy lerendezze. És az Úr Jézus, majd amikor kijönnek a tanítványok, ott van a hal, és akkor szépen Péterhez fordul, és megkérdezi Pétert, Péter, szeretsz-e engem? Jaj, hát, Uram, hogy kérdezhet el ilyet? Tudod, mennyire szeretlek? Péter azt gondolt, azzal el van rendezve a múlt, hogy ő belevetette magát, ő mindig el se akart lenni, ő meg akarta mutatni, hogy ő szereti a mestert, ő szereti az urat, ő bebizonyítja ezt. És amikor másodjára kérdezi, akkor Péter egy kicsit elgondolkoz. Hát persze, hogy szeretlek, Uram, tudod, mindeneknél jobban szeretlek téged. Amikor már harmadjára is megkérdezi, akkor már Péter sír. És Péter tudta, hogy miért. Na, Péter kész volt lerendezni a múltját. És tudjátok, nekünk is le kell rendezni a múltunkat. Egymásunkkal szembe, és a mi megváltunkkal szembe, a mi Istenünkkel szembe is. Ez a kegyelmi idő. Még Isten adott egy lehetőséget, egy alkalmat, hogy újra szembesülj a múltaddal. Olyan jó az, amikor a múltad el van rendezve. Amikor nem követnek már azok a gondok, terhek, bűnök. Mondja is az ige, hogy ne tartozatok senkinek semmire, csak egyel a szeretettel. Vannak rendezetlen dolgaid? Hamar rendezd. Mert nagyon rövid az idő. A kegyelmi idő hamar lejár. Szokták mondani, hogy hát elég a halálom órájában, vagy halálom előtt 5 perccel. Én abban nem hiszek, hogy mindenkinek megadatik. Vagy az 5 perc alatt el tudja rendezni a múltját. Most még Isten igéje szeretettel kér tégedet, és felajánlja a mi drága megváltónk. Úgy hallottuk, hogy ott is volt egy levél, aki mi közben járt. Itt a mi megváltónk a közben járó az atyánál, és ő vállalja, hogy közvetítsen. És ha ő hozzá fordulsz hittel, szeretettel, bűnbánattal, bűnbeismeréssel, ő kész az atyánál képviselni. És az atya a fiúra néz, az Úr Jézusra néz, és azt mondja, hogy hát megbocsájtok neki. Megbocsájtok neki, megbocsájtok neki. Mert az Úr Jézus meghalt minden emberért, minden bűnösért. Kívánom, hogy Isten lelke tegyen szabaddá mindannyiunkat. Éljünk szabadon, éljünk boldogan Isten dicsőségére. A múltjainkat rendezzük, legyenek elrendezve, hogy mikor jön a hívószó, akkor örömmel mehessünk. És addig, míg itt tart az Úr bennünket, addig pedig szolgáljuk őt örömmel. És segítsünk másoknak is, hogy megbékéljenek, hogy kibéküljenek, hogy megszabaduljanak bűneikből. Az Úr segítsen erre mindannyiunkat, és az ő lelke pedig hadd munkálja továbbra is a szívünkben az igék által ezt az üzenetet. És ha vannak dolgaink, akkor az Úr adjon kegyelmet, hogy le tudjuk rendezni, el tudjuk rendezni, hogy megbékélt szívvel érhessünk. Amen. Drága édesatyánk, hálát adunk a mai napért, amikor házadban lehettünk. Köszönjük, hogy a te közelséged beengedtél, hívtál bennünket. Köszönjük a megbocsájtást, köszönjük azt a nagy szeretetet, amelyel lehajoltál hozzánk, értünk. Hálát adunk, hogy segítesz nekünk minden nap, hogy járjuk a te utadat, kövessünk téged. Segíts, Urunk, hogy hagyd tudjuk minden nap megharcolni a hitnek nemes szép harcát. Segíts minden nap küzdeni a kísértővel is, annak nemet mondani, és kérjük a te lelkedet, hogy tanácsoljon és vezessen további utunkon is, addig, míg hozzád érünk a célba. Kérünk, áldj meg így mindannyiunkat, és adjad, hogy drága lelkednek üzenete, szavai, hadd forogjanak a mi szívünkben, a mi elménkben, és hagyd tudjuk azt, hogy mindig a te drága igéd az csak jót akar nekünk, segíts, hogy legyen engedelmes szívünk, hogy tovább tudjál formálni, készíteni a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgattál, atyánk, az Úr Jézus drága nevéért. Amen.